Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól Szkercó az FM 98-on.
Kedves hallgatók, a mai késő őszi már szinte téli délutánon Korrágy György bácsónisszel töltjük a következő órát. A gazdag életpálya 1924-ben Szegeden indult, és a mai is újabb tartalmakat gazdagszik, hiszen a művész úr napjainkban is változatlanul gyönyörű muzsikájával gazdagítja hallgatóit. Az imént Bartók Béla 6. vonós négyesének brácsa szóló bevezetését hallható Korrágy György előadásában, amely a művész úr névjegye is. A Civil Rádió Szkercó műsorát Bara Péter vezeti, hangtechnikusunk Kemény Dániel. Szervusz!
Szervusz!
Tegeződni fogunk, mert voltál szíves megengedni
nagyon
nekem.
Helyes.
És hát azt is áruljuk el, hogy a stúdióban elhelyeztem egy brácsát, és itt most 3 brácsás ül tulajdonképpen. Te, a fiad János, és hát én amatőr vagyok, de legalább büszke amatőr. A te pályád 1924-ben Szegeden indult. Milyen család volt ez?
Ez egy értelmiségi, vállalkozói család tulajdonképpen. A nagyapám még akkor úgy mondták, hogy pénzügyőri szemlész volt, tehát magyarul ma finánc, vagy vámos. Az apám az érettségizett, és aztán nagyon szerette a zenét, és kisebb vállalkozásai voltak, és hát zenész, olyan értelemben zene műveléséhez semmi köze nem volt. Nagyon szerette a zenét, apám is, anyám is. És hát volt egy ilyen mondás az akkori zsidó családokban, hogy a gyerek az tanuljon zenét. Hát
és legyen orvos.
Az a másik.
Igen.
És hát szerintem elég szegények voltunk. Zongorára nem volt pénzünk. Kénytelenek voltunk egy hegedűt venni, ami lényegesen kevesebbek. Így lettem hegedűs tulajdonképpen. 6 éves koromban kezdtem el. 6 éves korom előtt még, mert októberi vagyok, és már a nyáron előtt elkezdtem hangszert tanulni.
6 évesen.
Igen. Tulajdonképpen, ha valaki profi akar lenni, akkor azt korán kell kezdeni. Mert később már nem nagyon lehet.
Most itt jó. Azt 6 évesen bekerültél talán a zenedébe, ugye?
Igen. Szegeden az volt a legmagasabb fokú zenei, egy legalacsonyabb fokú is, tehát csak zenede volt. Nem konzervatórium, nem főiskola, nem egyetem, zenede. 12 évig jártam bele. 30-tól 42-ig.
42-ben akkor véget ért, és maradtál Szegeden.
Igen.
És ott volt talán opera, ha jól emlékszem?
Akkor még nem volt opera. A háború előtt ott volt egy színház.
Színház.
Ami játszott prózát, és játszott operettet, és néha egy-egy opera előadást vendégszereplőkkel mindig. Mert zenekar volt, de azt is ki kellett egészíteni a katonazenészekkel, vagy valami hasonlókon.
És te ott is hegedültél.
Én abban a színházban, akkor még nem hegedültem. Én a zenekarban életemben először 43-ban játszottam, amikor a Szegedre került a Tricsai Ferenc, aki későbbi nagy világhírű karmester lett nyugaton, Németországban, és ő ott szervezett, lekerült Szegedre, mert az apja, aki az első számú katona karmester volt Budapesten, a fiát igyekezett eldugni a veszélyesebb helyekről, úgyhogy lekerült Szegedre katonakarmesternek. És ott a katonazenekarból, a színház zenekarából, amatőrökből szervezett egy úgynevezett filharmóniát, ami nagyon jó eredményeket ért el. És ott én módon volt játszani egy darab koncertet, 43 éves koromban. De
az 43-ban, akkor 40, mi volt a 43 éves?
19 éves voltam. Igen. És az életem első szimfonikus zenekara volt, és ma is megvan, a műsora megvan, és az élménye megvan, hogy ez milyen csodálatos dolog.
És ott még hegedültél?
Ott még hegedültem. Én csak hegedűt tanultam, rácsát nem tanultam, azt csak játszom.
És akkor erre még visszatérünk, mert már a adás előtt már egy kicsit próbáltalak provokálni ez ügyben, hogy hegedűs vagy brácsásnak tartod-e magad. 44-45, akkor viszonylag, hát nem, sötét időszak a magyar történelemnek. Ez titeket hogy érintett?
Én elvesztettem az egész családomat tulajdonképpen, apámat, anyámat, nagyszüleimet, nagynénémet. Én szerencsés körülmények folyamán végig Szegeden tudtam maradni egy nagyon szerencsés munkaszolgálat jellegű dolgon, és még a szálasi korszak előtt Szeged elfoglalták az oroszok, tehát akkor már nyugalmasabb körülmények közé kerültem, de egyedül maradtam. Soha többet nem láttam a családomat többet.
Tehát mint a Kró tanár úr.
Igen.
Ezt említettük.
Hát elég sokan voltak.
Igen. És háború után 49-ig Szegeden voltál, akkor egy elég dús életet éltél, miközben te sportoltál is, ugye erről is majd mindenkivel beszélünk, erről szól hát nyilván a zenéről.
45-ben alakult Szegeden a Szegedi Nemzeti Színház, a Vaszi Viktor alapította, az már akkor egy három részlegű színház volt, próza, operett, opera. És a Viktor egy nagyon jó opera karmester volt, egy nagyon jó színvonalú operát csinált. Abba a zenekarba kerültem én be, még tavasszal volt egy próbajáték, és ősszel indult. Engem fölvettek, a második hegedű utolsó pultjánál ültem 4 évig abban a zenekarban, amellett én nagyon kellemesen éltem tulajdonképpen, mert akkor nekem nem volt a komoly ambíció, nem tudtam én, hogy mennyit tudok, viszont jól futballoztam, jól futottam, megtanultam biliárdozni, megtanultam pingpongozni, és úgyhogy a hangszerem az akkoriban bent pihent a színházban, a szekrényében, én pedig abba foglalkoztam, amihez kedvem volt.
És nem gyakoroltál annyit?
Minimálisat. Én tulajdonképpen azt mondom, hogy én szerencsés ember vagyok, az egész életem szinte szerencsés körülmények között, ami rossznak indult, abból is jó lett. Nem kellett annyit dolgoznom, mint a kollégáimnak ahhoz, hogy egy bizonyos nívót tartani tudjak.
A tehetség is számított azért.
Hát az kell hozzá nyilvánvalóan. Csak van aki a napi 7-8 órát gyakorol, és aztán lesz egy nagy virtuóz belőle. Én heti átlagban gyakoroltam 7-8 órát esetleg, és nem lettem virtuóz, de más szakaszán a zenei világnak jó eredményeket értem el.
És akkor ebben a Vaszi Viktor féle társadban ugye voltak a zenés előadások, és akkor ebben miket játszottál?
Hát gyakorlatilag mi ott játszottunk, akkor már játszottunk Bartókot is. A csodálatos mandarin például játszottuk. A fából faragott királyfit játszottuk.
És értő közönség is volt hozzá?
A közönség nem volt, tekintve, hogy balett volt, könnyebb volt eladni a Bartókot hozzá. De hát mi játszottunk Verditől Wagnerig szinte minden. Nagyon-nagyon dús műsor, és a Vaszi nagyon jól csinálta ezt. Úgyhogy elég komoly repertoárt szereztem ott magamnak.
És mi vetett véget ennek a dolognak?
Ennek az állam vetett véget. Szegeden akkor mi közel voltunk a úgynevezett láncos kutya korszakhoz, a Titóhoz, és a délvidék igyekeztek egy kicsit elsorvasztani. Kevesebb pénzt adtak, tehát az opera részleg megszűnt. Én fiatal voltam, a családosokat inkább megtartották. Én egyszerűen ott maradtam állás nélkül, 49 nyarán.
És akkor kerültél föl Budapestre.
Akkor nekem nagy szerencsé volt, 2 évig len volt egy klarinétos kollégám, aki pesti volt, de az 2 év múlva fölment Pestre, és bekerült az akkori fővárosi székesfővárosi zenekarban, ami lehet az állami hangversenyzenekar, és nagyon jó viszonyban voltunk. Írtam neki, hogy itt állok állás nélkül, mit tegyek? Azt mondta, hogy gyere föl hozzánk.
Köszönöm, és itt most egy kis reklámot adunk.
Önök a Civil Rádiót hallják.
Köszönöm a Civil Rádiónak, hogy nekem mikrofont adtak, mert hát önök voltak az egyetlen hazai média, amelyik ezt megengedhette magának, a többiek. Nem kérdeztek, nem válaszoltak.
Nem beszélek túl gyorsan?
Jánosi Katalint hallottuk, azt hiszem, az előbb. Folytatjuk Konrád György bráccsövésszel a Szkercó műsorát. Ott tartottunk, hogy 49-ben megszűnt Szegeden a létezés, a lehetőség, hogy zenélj, és Budapestre kerültél. Ez viszont egy elég dús történet. Hogy kezdjük?
Tehát egy barátomnak írtam, hogy itt vagyok állás nélkül, aki klarinétosként ült a székesfővárosi zenekarban akkor már. Apja festőművész volt. Azt mondta, hogy hát gyere föl Pestre, nekem a konyhában ott áll az ágyam, teszünk mellé még egy ágyat, és akkor laksz nálunk egy darabig. Fölkerültem Pestre, elmentem próbajátékra a MÁV zenekarhoz, még mint hegedűs, ahol nagyon nagy szerencsémre nem vettek föl. Mert utána volt egy ilyen megint szerencsés epizóda. Ez a barátom, aki akkor még az akadémia közvetlen akadémia végzése után volt, véletlenül összetalálkozott a zeneakadémián a későbbi feleségemmel, aki szintén hegedűs volt még akkor, de a zenekarban brácsázott.
Ezt mindjárt gondoltam.
Megkérdezte a barátom tőle, hogy nem tud-e valamilyen állást, mert én keresek állást, mert Mávnál nem vettek föl. Ő mondta, hogy a Honvéd Művészegyüttesnek a zenekarában dolgozott. A barátom mondta, hogy az nem új, mert fog menni a kollégám a hétfőn próbajátékre. Mire későbbi feleségem azt mondta, hogy ne hétfőn jöjjön próbajátékre, jöjjön már szombaton, mert lehet, hogy szombaton betölték az állás, akkor hétfőn nem lesz már próbajáték. Elmentem szombaton, és fölvettek.
És ez egy nagyon színvonalas együttes volt.
Az egy színvonalas, jól fizetett együttes volt. A honvédségnek a polgári alkalmazottként honvédnek lenni az egy nagyon jó dolog volt. Ruhát adtak, nagyon jó ellátást adtak, rendesen fizettek is, és elég jó nívói zenekar volt.
És ez 49-től?
Ez volt 49. Két évig voltam ebben a zenekarban. Na most itt történt közben a váltás.
Hogy itt már te brácsáztál,
amúgy. Itt először én hegedültem. Igen. Az első évben hegedültem, és akkor megint csak a későbbi feleségemnél tartunk, aki akkor készült diplomázni hegedűvel a zeneakadémián, de ő a brácsaszólamban ült a zenekarban. És pingpongozgattunk egyet, ő szeretett pingpongozni, és mondta, hogy nem tenném meg, hogy pár hétre átülök a brácsa szólamba, hogy ő üljön a hegedű szólamba, és ne kelljen neki, készül a hegedű diplomára, ne kelljen neki brácsázni, akkor tudjon hegedűn, csak hegedűn játszani. Hát mondtam, hogy Szegeden nem volt kötelező brácsa, ami általában szokott lenni a főiskolákon. Kúcsot se ismerem igazán, tehát átülök nagyon szívesen. Átültem, ott ragadtam. Aztán később őt feleségül lettem.
És az ő neve?
Az ő neve Zátony Márta volt.
Márta. És akkor most már így dolgoztatok a Honvéd együttesben, művész együttesben, sőt, ez mi is volt? Nem művész.
Honvéd művész együttes volt.
Művész együttes?
Volt. A kórus az világszínvonalú kórus volt, Vásárhelyi Zoli bácsival. Az világ egyik legjobb férfi énekkara volt. Olyanok kerültek ki belőle, mint az Ilosfalvi Robi, vagy a Réti Jóska.
Réti.
Akik ott a kórusban voltak, akkor mint kórustagok. És hát és voltunk Moszkvában, és olyan sikert arattunk, pedig az orosz énekkari kultúra az elég komoly.
Elég komoly, igen.
És tényleg nagyszerű kórus volt.
És nektek ott, hát nektek.
És tánckar is volt.
De ma ugye néptánc megy főleg a...
Hát ott az ment, az népi táncos együttes volt.
És a zenekart ki vezényelte akkor?
A zenekart akkor a Dávid Gyula nevű zeneszerző vezényelte, aki mindig a brácsistákhoz közel áll, mert itt egy nagyon jó brácsa versenyt, amit a Lukács Pál mutatott be, és az ma is játszott darab.
Így van. És ha én meg azt meséltem, hogy a Weiner románc, amit nemrég hallottam, az teljesen olyan, mint a néhány elemében, mint a Dávid Gyula brácsa versenyt, de a sorrend az úgy van, hogy először a Weiner, és utána a Dávid Gyula. Jó, a
Honvéd együttest mi követte? Ha, lehet, hogy még van a Honvéd együttes.
A Honvéd együttes, ugye a Dávid Gyulát bizonyos szocialista erkölcs, ez nem igen. megfelelő ténykedésért, akkor elküldték a zenekart, és helyette jött Gergely Pál nevű karmester, de ugye, segéd karmesterként ott volt a Kertész István, aki később
aki szintén neves
egy óriási karriert csinált igen. Németországban, Angliában, és nagyon jó barátok is voltunk, és ő az ő segítségben tudtam átkerülni a Brácsába, mert tekintve, hogy karmesterváltás volt a következő szezonra, úgy írták be, hogy milyen létszámok lesznek, addig 6 Brácsa volt, velem együtt 7 Brácsa lett, úgyhogy tudtam ott maradni a Brácsában, mert úgy éreztem, hogy az fekszik az a hangszer nekem.
De te magadat, most már elmondhatjuk, nem tartod brácsistának.
Igen, ezt a brácsisták nem nagyon szeretik hallani ezt a szöveget, amit én most el fogok mondani,
igen.
De ez nekem a meggyőződésem, hogy én nem vagyok brácsás. Én nem is szeretném, ha én brácsás lennék, én egy hegedűs vagyok, aki brácsázik. És a mai napig is tudok hegedülni, és sokszor hegedültem, és komoly együttesekben hegedültem is, tehát de hát remélhetőleg brácsisták nem hallják ezt, mert aztán itt várnak a kapuban.
Hát itt most mindjárt ketten hallják, de rendben.
Az egyik a kettő között szintén ugyanez a hegedű, mert ott
igen,
a fiam, aki a Tátrai Vilmosnát
tanult hegedülni.
Ott is diplomázott.
De még az most fog, nem sokára jön, mert hogy nekem ugye a brácsisták, ezt már mondtam, a leselejtezett hegedűsökből lettek, és én sokáig ezért nem brácsáztam, és ma már, és amikor meg elkezdtem brácsázni, akkor vettem észre, hogy ez milyen fantasztikus hang.
Ma már a brácsát ugyanolyan főtartalmat tanítják, mint a hegedűt, amit én megint csak egyszer voltam képes a számon kiejteni, hogy tulajdonképpen nem kellene brácsa főtanszak, mert elég, ha megtanul az ember hegedülni, és hogy fölveszi a brácsát. Ezért ezután is kaptam egy pár telefont, hogy ne roncsam a
És nem szűntnek a brácsatanszak. De az biztos tudod, hogy a Suzuki módszerben ugye a brácsát kiskorban kezdik tanulni.
Igen, ez ma már sok helyen Suzuki módszer nélkül is kiskorban kezdik tanulni. Én nem igazán jó. vagyok híve ennek a dolognak, de hát én csak egy vagyok a sok közül.
Most a Dávid Gyula kapcsán, ugye ő nem érint, csak úgy finoman mondtad, hogy a szocialista erkölcs megsértése miatt. És akkor volt egy hölgyügy, és az volt akkor a szocialista erkölcs megsértése. Igen. Jó. Mi követte a Honvéd egy művész együttest?
A Honvéd egy művész együttest szerencsés módon azt követte, hogy mi ott alakítottunk egy vonós négyest. Amik a másik három az még a konzervatóriumban járt a Tátraihoz kamarazenére, és amikor a vonósnél is megalakult, akkor szerettünk volna szintén végig a Tátraihoz járni. Én nem voltam konzervatóriumban, avval a föltétellel engedték meg, hogy én is bejárjak. Hát ez, hogy be kellett ülnöm a konzervatóriumnak a zenekarába, amit a Sándor Frigyes csinált. Az nem volt az rossz nekem, viszont a Tátraival való kapcsolat nagyon jó volt. Mert két év után kezdtem egy kicsit megunni a Honvéd művészegyüttest. Volt próbajáték a Székesfővárosi zenekarnál.
Ez volt az Áházi elődje.
Igaz, az Áházi az elődje. És a Tátrai ismert már engem. Úgyhogy nagyon simán.
És ő ott volt koncertmester?
Ő koncertmester volt. És a Tátrai vonosnak a brácsistája volt a szólóbrácsás, úgyhogy én nekem az ott némi protekciót jelentett, és a protekció már akkor se volt haszontalan dolog, de nagyon simán fölvettek, hála Istennek.
És ott hegedűre vagy brácsára?
Brácsára, brácsa próbajáték volt.
Pedig te hegedűs vagy.
Igen, de hát akkor éppen nem volt hegedűs próbajáték.
Igen, úgy, igen.
És hegedűvel nem is mentem volna próbajátékot, akkor én már törzsbrácsás voltam.
És akkor a Székesfővárosi zenekarban a Ferencsik János volt a segédkarmester?
Nem, ő volt a fő.
Ő volt már a fő?
Igen.
De volt mellette még valaki?
Hát nem mellette. A Ferencsik volt a vezetője a zenekarnak, de hát nem csak ő dirigált. Volt még egy-két jó karmester, akkor még Pestna Somogyi például, aki szintén kiment. De hát a Ferencsik volt a főnök.
És a Tátrai Vilmosot játszott. És
ő volt koncertmester.
Igen, de akkor még nem létezett a Tátrai vonos
négyes. A Tátrai vonos létezett már akkor.
Már létezett, igen.
De őket 53-ban úgy mondanák, hogy államosították, tehát fix állás. Addig játszottak, és koncertenként kapták a gázsjukat. A 53-tól kezdve ugyanan havi fizetés és állása volt, mint a zenekari állás. És akkor végig egy időre el is hagyták a zenekart. És aztán később, pár év múlva megint visszajöttek a zenekarhoz.
És a te neved az összefordult Tátrai Vonos négyessel.
59-ben. Tehát a Tátrai ismert engem, hallott egy másik Vonos négyessel játszogattunk az AHZ-ban. És a Tátrai hallotta, és azt a Vonos négyessel foglalkozott is vele. És 59-ben az eredeti brácsistájukkal gondok voltak, és akkor szólt a Tátrai, hogy nem volna egy kedvem a Tátrai Vonos négyesnek a brácsása lenni, ami nekem akkor egy hihetetlen nagy ugrás volt, egy lottó főnyeremény nem jelenik, mint ami akkor az nekem, az volt a Magyarországon a Vonos négyes. És akkor kezdett már világhírnév felé haladni. Úgyhogy az nekem hihetetlen élmény volt, és hát olyan nagy tudású embereken, mint a Tátrai és a Banda Ede,
jó volt a cselista.
Azok között muzsikálni. Én amit ma tudok, annak azért nagyon nagy része abból származik, hogy én velük tudtam együtt játszani.
Ugye a YouTube-on meg lehet találni szinte az összes Haydn kvartettet.
Az összeset, az összes Haydn kvartettet.
És még miket játszottatok ti?
Minden.
Igen, és kortárs műveket.
Ez volt a nehezebbik része a dolognak, mert
kellett
mi voltunk a Vonós négyes, tehát mi mutattuk be az új, és ezt a szerzők írtak, nem tudok pontos számot mondani, de 50-60 közötti, az a 30 év alatt, amit eltöltöttem a tártalmányosra, ilyen 50-60 közötti új magyar Vonós négyes mutattunk be, amik sajnos nagyon kevés van, amit még ma is játszanak. Az volt a menetrend, hogy bemutattuk egy koncert, aztán a rádió fölvette, aztán a Kotta bekerült a Kotta szekrénybe, és nagyon ritkán abból az 50-60-ból 3-4-5 van, ami később is játszottunk.
Most egy Haydn Vonos négyesből egy tételt hallgatunk meg, a Krisztus hétszava, utolsó hétszava keresztfámból a Konzumátum ezt bevégeztetett tételt. Most megy már. Thank you.
Helyen Krisztus utolsó étszava a Keresztván című vonós négyesének Konzumátum est bevégeztette című tételét hallottuk a Tátrai vonós négyes előadásában, és Konrád György brácsázott. Igen. Ebben a vonós négyesben. Még néhány szóval beszélgessünk a Székesfővárosi Zenekar és az Áháziról és Ferencsik Jánosról.
Ferencsik János egy nagyon nagy stílű karmester, nagyon jó karmester volt. Ő tulajdonképpen az, hogy világkarriert csináljon, azt az akkori rendszer gátolta meg. Neki lett volna szerződése a Bécsi Operaháznál, mert dirigálta egyszer-kétszer, és mikor kiderült, hogy szerződés van, akkor többet nem engedték ki. Egyszerűen bezárták a határt előtte, és kénytelen volt itt maradni. De tényleg nagyon nagy vonalú, nagy stílus, nagyon jó karmester volt.
És ma kérdeztem meg reggel egy Bécsben élő, veled egykorú hölgyet, kedves barátomat, hogy Ferencsik János neve, mit mondasz, hogy ez teljesen abszolút híres volt, akkor is 50-es években is hallottak róla.
Igen.
Úgyhogy messze, hát ha Bécset messze veszik, de valószínűleg messzebb is elment a híre, az ő híre.
Nyilvánvaló.
És neked milyen volt az Áházi az életed, vagy hát előtte még Székesfővárosi